A jelen első előadásban a vektoranalízis legfontosabb pontjait tárgyaljuk. Tárgyaljuk a koordinátorrendszer fogalmát, beszélünk a vektorokról, a vektoralgebráról röviden, néhány szót szólunk függvényekről, azok deriváltjairól, három integrált típust fogunk megfogalmazni, definiáljuk a vektormezőt, más néven vektorteret, megnézzük annak két jellemző adatát, a divergenciát, illetve rotációt, három integrált ételt fogalmazunk meg, majd a Laplace operátorral zárjuk az előadást. Elsőként a koordinátorrendszereket definiáljuk. Háromféle koordinátorrendszert különböztetünk meg, a Descartes-féle derékszögű koordinátorrendszert, a Henger koordinátorrendszert, valamint a gömbi koordinátorrendszert. A Descartes-féle koordinátorrendszerben három tengely van egy háromdimenziós térben. Ezek a tengelyek páronként egymásra merőlegesek. Ez mindhárom esetben így igaz. Ebben az esetben, vagyis a derékszögű koordinátorrendszerben definiáljuk az X-tengelyt, rámerőlegesen az Y-tengelyt, és jobbsodrású módon a harmadik irányban a Z-tengelyt. Ha felveszünk egy pontot, a térben egy P pontot, amelynek X, Y és Z koordinátai vannak, akkor az azt jelenti, hogy ebben az irányban pontosan X távolságot mérünk fel, amennyiben ez merőleges, ebben az irányban Y értéket mérünk fel, amennyiben ez merőleges, és gyakorlatilag erre a téglalapra, hogyha felhúzunk merőlegesen, ebbe a pontba, akkor a Z értéket mérjük fel. Henger koordináta rendszerben mindez a következőt jelenti, hogyha felveszünk egy pontot a síkban, akkor az R, Phi és Z hármassal tudjuk definiálni ezt a pontot. Az R az a Z tengelytől mért távolságot jelenti, tehát ezt a távolságot jelenti. A Phi az X tengelytől mért szöget jelenti, és végül a Z, az az XY síktól mért távolságot fogja jelenteni. A harmadik esetben a gömbi koordináta rendszerben, hogyha felveszünk egy pontot, akkor a pontot az R, Phi, Theta 3-assal tudjuk jellemezni, ahol R az origótól mért távolságot jelenti, a Phi a következő szög, hogyha ezt lehozzuk az XY síkra, akkor erről a szögről van szó, és végezetül a teta szög az a Z tengellyel bezárt szöget jelenti. Mindhárom esetben egy-egy egységi vektort definiálhatunk. Az XYZ derékszögű koordináta rendszerben ez azt jelenti, hogy az X tengely irányában egy egységnyi hosszúságú és EX-el jelölt egységvektort veszünk fel. Az Y irányban egy egységnyi hosszúságú EY-nal jelölt vektort definiálunk, és a Z irányban egy EZ-vel jelölt egységvektort veszünk fel. Ezek páronként egymásra merőlegesek. A Henger koordináta rendszerben az R ER vektor, azaz R irányával megegyező egységvektor lesz, tehát ezt a vektort jelenti. A Phi az erre a síkra merőleges egységnyi vektort fogja jelenteni, tehát erről az E Phi egységvektorról van szó, a Z pedig ebbe az irányba mutat, vagyis a Z-tengely irányába. A harmadik esetben az R irányába, sugár irányba mutató egységvektor lesz az ER vektor. A Phi vektor az előzőhöz hasonlóan ebbe az irányba fog mutatni, ez az E Phi. A teta pedig erre az ER vektorra merőleges irányba mutató egységvektor. Igaz mindhárom esetben, hogy az egyes egységvektorok egymásra páronként merőlegesek, és mindegyik egységvektor hossza 1. Kétdimenziós síkban definiálhatunk nagyon egyszerűen egy vektort, például az origóból indulva egy V-vektort, amelynek van egy kezdőpontja itt, illetve van egy végpontja, amely itt található. A V-vektort ebben az esetben tehát két szám fog jellemezni, egy Vx, illetve egy Vy érték, és ezen értékek az x, illetve az y irányban vett vetületeket jelenti, tehát ez az érték a Vx, ez az érték pedig a Vy. Három dimenzióban szintén definiálhatunk vektort, amely például így mutat. Természetesen ekkor az x, az y és a z irányokba vett vetületeket kell vegyük, tehát három dimenzióban három szám, egy szám hármas definiálja ezt a vektort. Ahogy lehet látni, egy vektornak van nagysága. A vektor nagyságát sima írott betűvel szokás jelölni, vagy pedig mint egy abszolút értéket veszünk fel. Gyakorlatilag ennek a nyílnak, ennek a vektornak a hosszát fogja jelenteni, amelyet úgy lehet kiszámolni, hogy vesszük az egyes komponensek négyzetét, azokat összeadjuk, és vesszük ennek a gyökét. Három dimenzióban Vx négyzet, Vy négyzet, Vz négyzet összege, és ez a gyök alatt. A nagyság mellett irány is társul egy vektorhoz, amely természetesen a kezdőpontja és a végpontja egyértelműen definiál. Lényeges, hogy ez a nagyság mindig egy nem negatív számot jelent. Az egységvektor egy olyan vektor, ahogy az előző dián is lehetett látni, hogy a hossza 1, iránya például megegyezik egy adott vektor irányával, jelen esetben, hogyha ennek a V-vektornak az irányával mutató egységvektort szeretnénk meghatározni, akkor azt úgy kell megtenni, hogy a V-vektort, az egyes komponenseit elosztjuk a V-vektor hosszával. Ebben az esetben tehát egy ilyen irányú egységvektor fogunk kapni. Három dimenzióban ugyanezt meg lehet tenni, ebből az irányba mutató egységvektort ki lehet számolni. Az egységvektor egy nagyon lényeges vektor segítségével, ugyanis például a háromdimenziós síkban a V-vektor leírható úgy, hogy Vx szorozva Ex plusz Vy szorozva Ey plusz Vz szorozva Ez-vel. Tehát a három komponenst vesszük, ezek a Vx, a Vy, illetve a Vz, az egyes XYZ koordináta irányokba vett vetületek, és ezen irányokba mutató Ex, Ey és Ez egységvektorok egyértelműen definiálják a vektort. Két dimenzióban természetesen a vektor így néz ki. Vx és Vy komponensekkel. Megjegyezzük, hogy két vektor akkor egyenlő, például ez az A vektor és ez a B vektor akkor egyenlő, hogyha irányuk is, illetve nagyságuk is megegyezik. Két vektor ellentétes, hogyha nagyságuk megegyezik, irányuk azonban pontosan ellentétes. Lényeges elem még az úgynevezett normál vektor. A normál vektor az egységvektor, és legtöbb esetben N betűvel szokás jelölni, ez egységnyi. A normál vektor felülethez tartozik. Hogyha felületen kiveszünk például egy nagyon kicsi felületelemet, akkor erre a felületelemre merőleges vektor az úgynevezett normál vektor. Természetesen a normál vektor az pontról pontra változhat, például érezhető, hogy itt ebbe az irányba mutat, kicsit odébb ebbe az irányba mutat, itt feltehetőleg ebbe az irányba mutat, és így tovább. Tehát a felülethez, a felület minden egyes pontjához tartozik egy-egy normál vektor. Térjünk rá a vektoralgebrára. A vektoralgebra a vektorokkal végezhető műveleteket jelenti, ilyen például az összeadás, mint legegyszerűbb művelet. Legyen egy A vektor, és az A vektor végpontjához húzzunk egy másik B vektort, és vegyük ennek a kettő vektornak az összegét, az A plusz B vektort. Gyakorlatilag olyan, mintha a vektorokat összefűznénk, tehát az eredő vektor az első vektor kezdőpontjától a második vektor végpontjába fog mutatni. Hogyha ezt C-vel jelölnénk, akkor a CX az az AX plusz BX lesz. A CY az az AY plusz BY, és hogyha háromdimenziós a vektor, akkor a CZ az AZ plusz BZ. Tehát az egyes vektor komponenseket kell összeadni, így kapjuk meg az eredő vektornak az egyes komponenseit. Két vektor kivonása nagyon hasonlóan elvégezhető, ugyanis kell venni az A vektort, és ehhez hozzá kell adni a B vektor ellentétjét. Tehát ez nem lesz külön művelet. A skalárral való szorzás a következő, amelyet megbeszélünk. Legyen egy A vektor, ezt az A vektort egy C skalárral, ha beszorozzuk, akkor szintén egy vektort fogunk kapni, és ez a vektor párhuzamos lesz az A vektorral. Ebben az esetben a C abszolút értéke egynél kisebb, mert az A vektornál egy rövidebb vektort kapunk. Ebben az esetben a C abszolút értéke egynél nagyobb, mert az A vektornál láthatóan nagyobb vektort kaptunk, ebben az esetben pedig a C az negatív, tehát hogyha negatív számmal szorzunk be egy vektort, akkor ellenkező irányba mutató vektort fogunk kapni, tehát a vektor irányt vált. Két nagyon fontos szorzatot kell definiáljunk, az egyik a skalár szorzat, a másik pedig a vektor szorzat. A skalár szorzat két vektornak az úgynevezett skaláris szorzatát jelenti, legyen az A vektor ebbe az irányba, a B vektor ebbe az irányba, akkor az A szor B vektor, vagyis a skaláris szorzatot úgy fogjuk megkapni, hogy az A vektornak az abszolút értékét, vagyis a hosszát, szorozzuk a B vektornak az abszolút értékével, vagyis a hosszával, és beszorozzuk mindezt a két vektor közötti szög koszinuszával. Ez skalár mennyiséget fog adni, hiszen ez egy skalár mennyiség, egy hossz, a B abszolút értéke, vagyis hossza szintén, a koszinusz fi szintén, tehát ez egy skalár mennyiség. Nagyon fontos, hogy a skaláris szorzatot egy pont jelöli a két vektor között, ezt érdemes megjegyezni, későbbiekben sokszor szükség lesz rá. Ez a művelet kommutatív, tehát az A szorozva B-vel az ugyanaz, mint a B szorozva A-val, skaláris módon, disztributív, tehát az A szorozva B plusz C, a zárójelet fel lehet bontani, A szorozva B plusz A szorozva C-vel. Abban az esetben, hogyha az A vektorhoz például egy egységvektort húzunk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy az A szor az egységvektor, amely például ebbe az irányba mutat, mit ad eredményül, akkor azt fogjuk kapni, hogy az A, hogyha definíciót használjuk, az A abszolút értéke szorozva E abszolút értéke szorozva koszinusz fi, akkor az előbb megbeszéltük, hogy az egységvektor hossza az pontosan 1. Tehát az A vektornak, illetve valamely irányba mutató egységvektornak a skaláris szorzata, az mindig ebbe az irányba, az egységvektor irányába mutató irányba vett vetületét fogja adni. Tehát ez, hogyha a fi szög, akkor ez pontosan ebbe az irányba vett vetülete lesz az A vektornak. Lényeges, vizsgáljuk meg, hogyha a fi szög értéke pontosan 90 fok, vagyis a két vektor egymásra merőleges. A koszinusz 90 fok az 0, ami azt jelenti, hogy ha két vektor egymásra merőleges, akkor a skaláris szorzatuk az azonosan 0. Így lehet például meghatározni, hogy két vektor egymásra merőleges vagy sem. Az egyes irányokban mutató egységvektorok, például az EX-nek és az EY-nak a szorzata, vagy akár az EY-nak és a rámerőleges E Z egységvektornak, vagy az EZ-nek, illetve az EX egységvektornak a szorzata minden esetben nullát fog adni, hiszen ezek az egységvektorok egymásra merőlegesek. Ugyanakkor az EX szorozva önmagával, vagy az EY egységvektor skalárisan szorozva önmagával, illetve az EZ szorozva EZ, ezek minden esetben egyet adnak eredményül. Érdemes megjegyezni, hogyha egy vektort önmagával skalárisan szorzunk, akkor az a vektor hosszának a négyzetét fogja adni eredményül. Ezeket felhasználva két vektornak, A-nak és B-nek a skaláris szorzatát, hogyha vektorkomponensek felbontása után tesszük, azt kapjuk, hogy EX szorozva AX plusz EY AY plusz EZ AZ skalárisan szorozva a B vektor három komponensével, tehát EXBX plusz EYBY plusz EZBZ, és felhasználjuk a fentieket, akkor azt fogjuk kapni, hogy az egyes komponenseket egymással össze kell adni, össze kell szorozni, és az egyes részeredményeket össze kell adni. Tehát az A vektornak és a B vektornak a skaláris szorzata az az egyes vektorkomponensek szorzatának az összegét fogja jelenteni. Ugyanis ezt a szorzást úgy kell elvégezni, hogy ezt az elemet be kell szorozni ezzel, akkor azt kapjuk, hogy AXEX szorozva BXEX és a fentiek alapján az EX-EX skaláris szorzat egységnyi, tehát megkapjuk valóban ezt a bizonyos AX-BX szorzatot. De ezt az AX-EX-et be kell szorozni a BY-EY-nal is, amit hogyha részletesen kiírunk, akkor az AX-EX szorozva BY-EY szorzatból azt fogjuk kapni, hogy az EX-EY szorzata, hogy láthatólag nulla, tehát ez minden esetben nullát fog adni. Ha ezt a tagot beszorozzuk ezzel a taggal, akkor szintén nullát fogunk kapni, hiszen az EX-EZ skaláris szorzat azonosan nulla. Ugyanígy járhatunk el az összes többi esetben, tehát hogyha két egységvektor egymással párhuzamos, ahogy az EX az EX-el, EY az EY-nal, EZ az EZ-vel, akkor kapunk nullától különböző eredményt. Ez a skaláris szorzat ilyen módon való kifejtése rendkívül lényeges. A következő a vektoriális szorzat. Legyen egy A vektor, illetve B vektor így módon felrajzolva, akkor az A kereszt B vektoriális vagy kereszt szorzatot úgy kell meghatározni, hogy vesszük az A vektornak a hosszát, szorozzuk a B vektornak a hosszával, és ezt a szorzatot szorozzuk a két vektor által bezárt szög színuszával, és mivel vektoriális szorzatról van szó, vektor kell kapjunk eredményül, ezt a skalárt be kell szorozni egy n normál vektorral. Ezt az n normál vektort pedig úgy kell definiálni, hogy a jogcsavar szabálynak eleget tegyünk. Vagyis az első vektort, hogyha beforgatjuk a második vektor irányába, akkor az így létrejövő csavarvonal az n vektor irányába kell, hogy mutasson, ami azt jelenti, hogy ha az A-t beforgatjuk a B-be, és ez jobb kézzel tekerünk, csavarunk egy csavart, akkor az ebbe az irányba fog haladni. És erről a normál vektorról van szó. Vagyis az A vektornak és a B vektornak a kereszt vagy vektoriális szorzata az ebbe az irányba mutató vektort fog eredményezni. Az A-szor B-szer színusz fi pedig, ahogy bejelöltem, ennek a paralelogrammának a területe lesz. Lényeges, hogy az A kereszt B nem ugyanaz, mint a B kereszt A. Hosszúságra ugyanaz, de irányra ellentétes, tehát az A kereszt B az a mínusz B kereszt A. Ugyanis, hogyha a B-t forgatjuk az A irányába, tehát ellentétesen, mint az előbb, és ezt a jogcsavar szabálynak megfelelően tesszük, akkor ebbe az irányba haladó csavarmenetről lesz szó, tehát a B kereszt A vektor az ebbe az irányba fog mutatni. A művelet maga disztributív, tehát az A kereszt B plusz C az elvégezhető tagonként, vagyis az A kereszt B plusz A kereszt C. A jele rendkívül fontos, ez egy keresztszorzat, vektoriális szorzat, aminek az eredménye minden esetben vektor. A színusz φ-ből indulva, hogyha a φ szög 0 fok, abban az esetben az A vektor, illetve a B vektor egymással párhuzamos, a színusz φ az pedig 0 fok. Nulla. Ami azt jelenti, hogy az A kereszt B az akkor nulla, hogyha a két vektor egymással párhuzamos. Például az EX vektor EX-el vett vektoriális szorzata, az EY vektor EY vektorral vett vektoriális szorzata, és végül az EZ vektor EZ vektorral vett vektoriális szorzata minden esetben nullát fog adni. Ugyanakkor a jogcsavarszabály értelmében az EX vektornak és az EY vektornak a vektoriális szorzata az EZ vektort fogja eredményezni, az EY vektor és az EZ vektor vektoriális szorzata az EX vektort fogja eredményezni, és végül az EZ vektornak és az EX vektornak a vektoriális szorzata az az EY vektor fogja eredményezni. Ezek a jogsodrású koordinátrendszernek megfelelően alakulnak, tehát például az első esetben, ha az X irányt beforgatjuk az Y irányba, tehát az első vektort beforgatjuk a második vektor irányába, és ezt a jogcsavarszabály értelmében tesszük, akkor pontosan a Z vektor irányába mutató vektort fogunk kapni. Ugyanez igaz az EY-t, hogyha beforgatjuk az EZ irányába, akkor az EX vektor fogjuk kapni eredményül, és végül, hogyha az EZ vektort az EX irányába forgatjuk be, akkor pontosan az Y irányába mutató egységvektort fogjuk kapni. A két vektornak, A-nak és a B-nek a vektoriális szorzata kiszámítható a következő determináns segítségével. Ez egy 3x3-as determináns lesz, EX, EY, EZ egységvektorok adják az első sort, az AX, AY, AZ a második sort, a BX, BY, BZ komponensek pedig a harmadik sort, és ezt a determinánst, ha kifejtjük, akkor a determinás kifejtési szabály értelmében kapunk egy EX, egy EY és egy EZ rendezővel leírható hármast. Az EX-hez ugye le kell takarjuk az első oszlopot, illetve az első sort, és az így előálló al-determinást kell meghatározni, ami az AY BZ, tehát a fő átló szorzata, mínusz a mellék átló szorzata, vagyis AZ BY. Ez lesz tehát az EX irányába mutató komponens. Az EY-hoz tartozó esetben le kell takarnunk a második oszlopot, továbbra is az első sort, és az így előálló aldeterminás, azaz AXBX, ez az első sor az oszlopa, AZBZ pedig a második oszlopa. Ezt ide külön kiírom, tehát AXBX, AZBZ, és ennek a determinását kell meghatározni, csak éppen fordítva, hogyha ide pozitív előjelet írunk, tehát ennek a szorzatából, vagyis az AZ BX szorzatból kell levonni az AX BZ szorzatot. És végül a harmadik oszlop letakarásával, valamint az első oszlop letakarásával kapunk egy 2x2-es aldeterminást, amit a szokásos módon kell meghatározni, tehát AXBY, vagyis a fő átlós szorzata, ebből levonjuk a mellék átlós szorzatát, AYBX. Itt a másodiknál kell ügyelni, mert pont fordítva kell elvégezni a determinás kifejtését, és így megkaptunk három darab vektorkomponenst, vagyis megkaptuk az A kereszt B vektoriális szorzatnak a három komponensét. Az X irányba, az Y irányba és a Z irányba mutató komponenseket. Ezen a szlájdon felírjuk még az úgynevezett vegyes szorzatot. A vegyes szorzat azt jelenti, hogy egy A vektornak, illetve egy B és C vektornak így módon vett szorzatát kell képezni. Ez tehát egy vektoriális szorzat, itt vektort kapunk eredményül. Ez szintén egy vektor, tehát egy vektornak és egy vektornak, egy másik vektornak a skaláris szorzatát kapjuk végeredményben, tehát ez egy skalár lesz. Ezt a következő determinánssal lehet kifejteni. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Ez lesz tehát a vegyes szorzat, amelyet az előző, tehát ehhez hasonló módon lehet kifejteni, és a végeredménye az egy skalár mennyiség.